A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk, ha meg nem lankadunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 47. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük ennek a zsoltárunknak az első verszakát istentiszteletünk kezdetén. 47. zsoltárunk így kezdődik: No minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok szép hangossággal. Helyünket elfoglalva a 242. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 7 verszakával. 242. dicséretünk így kezdődik: Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk és áldunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. A mi Urunk Istenünk segítsége és áldása legyen ez a mostani Isten tiszteleten. Ámen. Figyeljünk együtt, kedves testvérek, arra, hogy hogyan hangzik most Isten beszéde hozzánk. Két helyről olvasom most, a Zsoltárok könyve 73. fejezetének válogatott verseit, majd pedig Jeremiás könyve 2. rész 10. verstől a 19. és a 27-től a 32. versig terjedő szakaszokból. Mivel hosszabb az ige, ezért helyünket elfoglalva figyeljünk arra. Zsoltárok könyve 73. fejezetének válogatott versei hangzanak tehát először hozzánk. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek tőlfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Jeremiás próféta könyvének 2. fejezetéből hangzik még hozzánk Isten igéje a következőképpen. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi. Cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De népen fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon. Így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Szolga-e Izrael? Rabszolgának született? Miért lett mások zsákmányává? Oroszlán kölykök ordítanak rá, kieresztik hangjukat. Országát sivataggá tették, városai leégtek, lakatlanok. Nóf és Tafanhíz fiai is kopaszra nyírják fejedet. Te magad okoztad ezt magadnak, mert elhagytad Istenedet, az Urat, amikor a helyes úton akart vezetni. Most is miért járkálsz Egyiptomba, hogy a Nílus vizét igyad, és miért járkálsz Asszíriába, hogy az Eufrátesz vizét igyad? Saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. Tudd meg, és lásd meg, milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem, így szól az Úr, a seregek Ura. Mert ezt mondják a fának, te vagy az apám, a kőnek pedig te szültél engem. A hátukat fordítják felém, és nem az arcukat, de majd, ha baj éri őket, így szólnak. Kelj föl, segíts rajtunk! Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak. Hiszen annyi istened van, Júda, ahány városod. Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtotta profétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére. Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld? Miért mondta az én népem? A magunk útján járunk, többé nem megyünk hozzád. Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, díszes övéről a menyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Most hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk Urunkhoz. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy egyáltalán itt lehetünk még a házadban, hogy egyáltalán hallgathatjuk még szavadat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy még nem vetettél el bennünket, hogy nem mondtad azt, hogy elég volt most már. Igen, valahogy úgy van, mint ahogy az egyik ifjúsági énekben megfogalmazta azt a szerző, hogy ott lehet bennünk a kérdés, miért is szeretsz még? Amikor egyáltalán nem érdemeljük meg, amikor sokkal inkább büntetésedet, ítéletedet érdemelnénk meg. Hogy is van az, hogy te még mindig szereteteddel és kegyelmeddel fordulsz hozzánk, hogy még keresel bennünket, megszólítasz bennünket, adsz nekünk lehetőséget arra, hogy odaforduljunk, hogy igazán rád bízzuk az életünket. Urunk Istenünk, hadd hódoljunk most előtted, és hadd magasztaljunk téged ezért a szeretetért. S bárcsak megérinteni a szívünket, megérinteni úgy, hogy az életünk oda fordulhatna teljes mértékben hozzád, hogy életünk minden területét tudnánk a te szent lelked uralma, hatalma alá helyezni. Urunk, kérünk téged, hogy segíts nekünk ebben igéddel. Segíts nekünk abban, hogy megérthessük mindazt, a szívünkbe zárhassuk, amit most a te beszédeden, ígéden keresztül szeretnél nekünk elmondani. Hogy ne rugódozzunk az ellen, ne zárjuk be a szívünket előtte, hanem hadd járhassa át teljesen, és hadd formálhassa, tisztíthassa az életünket. Hadd láthassunk meg, Urunk, olyan összefüggéseket is, amelyeket eddig talán még nem vettünk észre. Hadd juthassunk el olyan felismerésekre, amelyek valóban tőled valók, és amelyek eddig még nem tudatosodtak bennünk. Te taníts bennünket. Te adj világosságot nekünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Könyörülj meg rajtunk. Ámen. 272. dicséretünk 4. verszakát énekeljük most, készülve Isten üzenetének meghallgatására. 272. dicséretünknek a 4. verszaka így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen, ő az én üdvösségem. Az előbb olvasott ige szakaszokon kívül még Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből hangzik hozzánk Isten igéje, a 6. fejezet 10. verséből a következőképpen. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Egy tavaszi vasárnap délután sétálva Buda egyik partjában egészen különös jelenségre lettem figyelmes. Az egyik fánál meg kellett állnom. Szemlélve ugyanis a lombozatát, döbbenten vettem észre, hogy az egyik oldalán egészen másmilyen levelek ülnek az ágakon. Mintha két különböző fáról lenne szó, csak hogy az egésznek egy törzse volt. Szakemberek biztos meg tudják fejteni ennek a fának a titkát, számomra rejtély maradt. Annál is inkább, hiszen ismerős, mint ahogy Nyilván minnyájunk számára ismerős a természeti törvény, amit vet az ember, az fogja aratni is. Ha búzát vet, akkor valószínűleg búzát fog aratni is. Hogyha répát, akkor valószínűleg abból répa lesz. És ő biztos, hogy annak idején, amikor szüleim kertjébe kimentem, igencsak elcsodálkoztam volna azon, hogyha mondjuk ott szemlélve a sárga répát, azt láttam volna, hogy az egyik oldalon répa levelek vannak, a másik oldalon mondjuk saláta levelek nőttek ki. Bár tudom, hogy a tudomány már sok mindenre képes, állítólag. Pál apostol szerint ez a törvény ránk emberekre nézve is igaz. Ez terül ki ebből a felolvasott bibliai szakaszból. Azt aratja az ember, amit vetett. Mi akkor ennek és ezeknek az ige szakaszoknak, hiszen ide tartoznak az Ószövetségből felolvasott részletek is, az üzenete számunkra most ezen a mai istentiszteleten? Az első mindenképpen az, amit olyan szívesen elfelejtenénk, hogy számolnunk kell a következményekkel. A mi életünk igazából örök magvetés és aratás ideje. Egy tett nem végződik azzal, hogy megtettük, és egy szó sem azzal, hogy kimondtuk. Mindegyik magvetés, amelyik meghozza a maga aratását. Ami mostani életünk meghatározza a későbbi életünket. Az élet derekán járva aratjuk azt, amit ifjúkorunkban vetettünk, és az öregkor annyiszor a 20-as, 40-es éveknek a magvetése. Azért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, mert olyanok voltunk, amilyenek voltunk. És így függ össze mindig a jelenünk a múltunkkal, és a jövőnk is a jelenünkkel. Sőt, amit teszünk, az nem csak bennünket érint, hanem az hatással van a körülöttünk lévőkre is. Mert egy bizonyos szó, vagy egy cselekedet gyökeret verhet a másik ember életében, és vetéssé élhet. Nagyon tévedne valaki, hogyha azt hinné, hogy mi csak magunknak élünk. De a következő, amit azért ki kell mondanunk, olvasva ezeket az ige szakaszokat és gondolkozva ezekről, az az, hogy de hát a tapasztalatunk, mintha valami mást mutatna. Valami olyasmit, hogy még sincs minden tettnek következménye. Föltehetjük hát a kérdést, hogy akkor igaz ez, hogy amit vet az ember, az aratja is. Nem cáfolja meg ezt az igazságot éppen nagyon sokszor az élet. Hiszen sokszor azt láthatjuk, hogy akik szerintünk gonoszul élnek, azoknak mégis milyen sikeres az életük. És a másik, akiről azt látjuk, hogy ő igazából olyan jó, tisztességes ember, olyan sokat szenved, és annyi csalódás és kudarc éri. A 73. Zsoltár írója is emiatt kesereg. Emlékezzünk csak vissza. Íme ilyenek a bűnösök. És akkor elmondja, hogy mit lát. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Mi is ismerünk magunk körül olyanokat, akikről gyakorlatilag ehhez hasonlókat lehetne megállapítani, mint amit itt a Zsoltáros leírt a felindulását okozókról. Jó módjukban kérkedve néznek szét. Szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek tőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Vajon nekünk nem az az érzésünk az ilyen emberekkel kapcsolatban, hogy nyugodtan, büntetlenül folytathatják ezt a csak a maguk érdekét és a maguk hasznát néző életet? A Jeremiás könyvéből felolvasott részlet ugyanakkor arról szól, hogy Izrael az a nép, amelyik Isten népe volt, hűtlenné vált Istenéhez. Elhagyta a nép az Urat, amikor pedig ő a helyes úton akarta vezetni őket. Megvonták a bizalmukat Istentől, és inkább odafordultak idegen országokhoz támogatásért. De az is egyértelművé válik a felolvasott igeszakaszból, hogy az Isten akaratának figyelmen kívül hagyása bizony következményekkel jár. Így olvastuk, saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. Tudd meg, és lásd meg, milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem. Így szól az Úr, a seregek Ura. És hát akkor a helyzet a következményekkel? Vannak, akikre igaz ez, hogy amit vetnek, azt aratják is majd? Másokra meg nem érvényes? Vagy bizonyos helyzetekben igaz? Másmilyen helyzetekben pedig nem? Kívánhatjuk-e, hogy a tisztességtelenek, az erőszakosok, a hazugok, a másokon keresztül gázolók nyerjék el a büntetésüket? Afelett azonban hunjon szemet az Úr, hogyha mi figyelmen kívül hagyjuk őt, az ő tervét és gondolatait. És amikor igazságért és bosszúállásért kiáltunk az Úrhoz, látva a körülöttünk lépő gonoszságát, akkor vajon eszünkbe jut-e az, hogy a saját fejünkre mit hozunk ezzel? Eszünkbe jut-e, hogy összefüggés lehet a mi Istenhez való viszonyulásunk és sorsunk, és hadd tegyem hozzá azt is, hogy népünk sorsa között. Calvin János reformátorunk elég megdöbbentő dolgokat ír ezzel kapcsolatban. Pontosan Pál apostolnak a világi felsőbbségről adott tanítása alapján. Ugyanis ő azt írja, hogy még a zsarnoki hatalomnak is vessük alá magunkat, mert ezek is Istentől kapták a hatalmukat. Azokat az uralkodókat, akik igazságtalanul és önkényesen uralkodnak, Isten a nép romlottságának büntetéseként küldte. Calvin szavai szerint az istentelen királyban az Úr haragja nyilvánul meg a földön. Ha egyszer az ő kezében van a közhatalom, hordozója annak a felséges és isteni hatalomnak, amellyel az Úr felruházta. Ez is Isten akaratából tölti be az ítéletnek azt a szerepét, amelyre maga Isten nyomta rá a sértetlen felség bélyegét. Nyilván sokkal egyszerűbb ezzel vitatkozni, mintsem belátni azt, hogy még mi keresztények is hányszor megyünk a magunk feje után, és megérteni azt, amit Jeremiás könyve is üzen nekünk, és gyakorlatilag a Szentírás minden helye, ahol hasonlóakról van szó, hogy csak a megtérés, az Istenhez való odafordulás, a bűnbánattal való leborulás segítene rajtunk. Olvasva Kálvin Jánosnak a szavait, nekem még Dávid története jutott eszembe az Ószövetségből, aki nem emelkezett Saul királyra, még akkor sem, amikor olyan könnyen is egyszerűen megtehette volna, hiszen adódtak ilyen helyzetek. És még a körülötte lévők is biztatták, és segítettek volna neki ebben. Pedig mennyi keserűséget és nélkülözést kellett elszenvednie Dávidnak, pontosan Saul miatt, az ő féltékenység, az ő irítsége miatt. És mégis Dávid azt mondta, hogy nem szabad kezet emelni rá, mert az Isten kente őt királyá, az Isten engedte meg, hogy legyen Izraelnek, a népnek királya, és ő jelölte ki Sault királynak. Megérthetjük ebből az ige szakaszból azt is. És igazából az eddig feltett kérdésekre itt kapunk választ, hogy az aratás, vagy azt is mondhatnám, hogy a következmények ideje az örökkévaló Isten kezében van. Aki előtt a múltunk, jelenünk, a jövőnk és az egész örökkévalóság egyszerre ott van. Ő látja az egészet. A zsoltáros is eljut erre a felismerésre. Így vallott, végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz, mármint a gonoszoknak. Lehet, hogy most gondtalannak tűnik az életük, ez azonban csak a jelen, a mostani pillanat. Amikor azonban fölserken az Úr, mondja a zsoltáros, akkor, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük. Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Olvashatjuk a zsoltár vége felé. Ha pedig arra gondolunk, hogy de hát mi szeretnénk valóban a léleknek vetni, amire biztat is az ige bennünket, hiszen itt a lélek szó nagy kezdőbetűvel van írva, ami azt jelenti, hogy a szent léleknek vetni. De hányszor eközben is csalódás ér bennünket, és úgy érezzük, hogy nincs értelme igazából, hogy hiába fáradozom. Vagyis valami olyasmit érzünk, hogy nincs igazából gyümölcs, nincs jutalom. Akkor a szívünkbe fogadhatjuk azt, hogy igen, nagyon sok magvetésnek nincs jutalma ide lent. Maga Pál apostol is tudta ezt, és éppen ezért vigasztalta a magvetőket azzal, hogy sokszor az aratás az átnyúlik a halálunk utáni időszakba, a másik életbe. Itt vetünk, és ott fogunk aratni. És ez az ige bátorítás így módon számunkra is. Bátorítás mindazok számára, akik valóban a szent léleknek vetnek, azok számára, akik azt tapasztalják, hogy mást aratnak, mint amit vetettek. Ez a tény nem cáfolja meg a vetés és aratás törvényét. Csak az aratást a Jézus Krisztus újra eljövetele utáni időre teszi át. Érdemes hát a jó magot vetni, hogyha nem is aratunk idelent még akkor is, ahogyan biztat is itt bennünket az apostol, hogy a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát folytatja, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. De hogyan tudunk mi kitartóak maradni a jó cselekvésében, még a rossz tapasztalatok ellenére is? A jó magvetés titka, ennek a titka Jézus Krisztus keresztje. Ő tette ezt lehetővé számunkra, és gondoljunk csak Jézus Krisztus földi életére. Föl lehet tenni a kérdést vele kapcsolatban is, hogy vajon Jézus azt szaratta, amit vetett? Az apostolok cselekedetéről írott könyvben egy ilyen összefoglalását találhatjuk az életének, hogy széllyel járt, és jót tett. Valóban, mindenhol csak jót tett. És a kereszten kellett végeznie. Vagyis azt mondhatnánk, hogy külsőleg nézve nem azt aratta. Tehát mi azt látjuk, hogy nem azt aratta, amit vetett. És ezt a kereszten függő egyik lator észre is vette, hiszen mit mondott a másik gonosztevőnek? Mi a mi cselekedeteink méltó büntetését vesszük. Ez pedig már, mint Jézus Krisztus, semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Hogyha Jézus életét emberi szempontból nézzük, akkor valóban nem azt aratta, amit vetett. Mégis szolgálatának az eredménye gazdag aratás. Mert igazából a keresztet ne aratásnak, hanem magvetésnek lássuk. Jézus Krisztus mondott ilyet a kereszthalála előtt, hogy ha felemeltetem mindeneket, magamhoz vonzok. Volt vajon a világnak valaha olyan magvetése, amelyiknek ilyen aratása lett, mint Jézus Krisztus kereszt halálának? Mint egy 2000 esztendő telt el azóta, és világbirodalmak keletkeztek, és múltak el, és eszmék jöttek, és tűntek el, nemzedékek jöttek, és mentek. De 2000 esztendőn keresztül Jézusnak a Golgotán végzett magvetéséből élünk igazából. Az ő áldozata ugyanis felszabadít bennünket arra, hogy az Isten akaratát, amit ő az ő törvényében kíván, és ami valóban a jó, hiszen itt Pál apostol azt mondja, hogy a jó cselekvésében ne fáradjunk el. Hogy ezt cselekedhessük valóban. Méghozzá az ő szeretetéért, áldozatáért, önként, hálából. Érdemes ismét Calvin megfogalmazására figyelnünk. A lelkiismeretem nem a törvény kényszerétől szorítva tartja meg a törvényt, hanem a törvény igájából felszabadulva önként engedelmeskedik Isten akaratának. Például, amikor azt mondja a törvény, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, megpróbálom, de érzem, hogy nagyon messze elmaradok ettől a követelménytől. Mit csináljak? Nos, nem esem kétségbe, folytatja Calvin. Mert, és itt érdemes nagyon-nagyon figyelnünk, mert nem azért szeretem Istent, hogy majd könyörüljön rajtam, hanem azért, mert már megkönyörült rajtam. Nem azért engedelmeskedem akaratának, hogy fogadjon majd a fiává, hanem azért, mert már a fiává fogadott engem. Nem úgy viszonyulok immár Istenhez, mint szolga, akinek bizonyos munkát szabott ki az Ura, s folyton rettek, hogy elvégzi a megadott időre, hanem mint fiú, mint szeretett gyermek, aki nem fél a félbemaradt munkáját is bemutatni atyának, még ha hiba van is benne, mert tudja, hogy nem azért szereti őt az atya. Hiszen ha mindent megtennénk is, amit atyánk megparancsol, haszontalan szolgánk lennénk Jézus nélkül. De Jézus által még gyarló szolgálatunkat is örömmel fogadja az atya. Cselekedeteink többé nem a törvény mértéke szerint ítéltetnek meg, hanem atyánk szeretete szerint. Aki ezt megértve, hittel elfogadja, az attól kezdve fölszabadul. És fölszabadultan tudja a jót cselekedni a mellette lévőkkel, azzal a békességgel, hogy a mennyei atya gyermekeként a saját életem és a saját jövőm már rendben van. Azzal a nyugalommal, hogy az én atyám Jézus Krisztussal együtt mindent nekem adott. Hát akkor miért kellene nekem görcsölnöm még? Szabaddá válhatok. A körülöttem lévők javát szem előtt tartani, azt munkálni, bőkező, áldozatra is kész, szeretettel. Legyen ez így az Isten kegyelméből mindnyájunk életében. Amen. Kettőszázkilencvenötödik dicséretünknek az első verszakát énekeljük el. 295. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel, kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem, ó, vedd el! Ebben a csendben most szabad kinek-kinek magában megszólítani Istent, és mindazt, ami most benne van, a szívében van, azt imádságban elmondani neki. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked azt, hogy míg mi keresztjének is olyan szívesen mutogatunk másokra, olyan szívesen beszélünk azokról, akiknek az életében látványosabb vétkek vannak, mint a miénkben talán. Olyan szívesen beszélünk a gonoszokról, az erőszakosokról, a hazugokról. Olyan szívesen beszélünk azokról, akik senkivel, semmivel nem törődnek, csak a saját hasznuk, nyerességük vezeti őket. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi is sokszor ezt választjuk, ami valóban könnyebb nekünk, hiszen könnyebb a másikra mutogatni, mint a saját életünket megvizsgálni. Pedig most is azt olvastuk igétben, hogy mindenki a saját tetteit vizsgálja meg. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy amikor népünk sorsa felett kesergünk, akkor is csak azokra tudunk mutogatni, akik nyilvánvalóan nagy-nagy felelősséggel tartoznak mindazért, amit cselekszenek, a rájuk viszottakért. De közben talán átsiklunk a saját, lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy azok olyan kegyes hazugságok, de hazugságaink, a saját gonoszságaink fölött. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, bocsáss meg nekünk, segíts el bennünket arra, hogy először merjünk saját magunkkal szembesülni, és szent lelked által őszinte bűnbánatra juthassunk el, és így kérjünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg nekünk. És kérünk téged, juttass el bennünket oda is, amit a Szentírásban több helyen is láthatunk, hogy a te embereid nem mutogattak, hanem tudtak úgy odafordulni hozzád imádságban, hogy saját magukat is besorolták a többiek, a gonoszok közé, és tudtak népükért úgy imádkozni, és úgy bocsánatot kérni, hogy kimondták azt is, hogy én is vétkeztem, és én is közéjük tartozom így módon is, hogy hadd tudjunk mi is így leborulni eléd, mi keresztjének, hogy igen, mi is vétkeztünk. Mi sem töltöttük be a küldetésünket, hiszen azt bíztad ránk, hogy adjuk tovább az evangéliumot. Adjuk tovább ennek az örömhírét, hogy szabaddá lehet válni a jó cselekvésére, a szerinted való jó cselekvésére. És mi hányszor elbújtunk, hányszor gyávák voltunk, hányszor szégyeltük az evangéliumot, hányszor törődtünk csak a saját javunkkal, hányszor csak arra gondoltunk, hogy nekünk és a családunknak mi hasznos, mi viszi előbbre az életünket, hányszor csak a kényelmünkre. Úrunk, bocsáss meg nekünk. Könyörülj meg rajtunk keresztjéneken, hogy merjünk tényleg úgy imádkozni, ahogy láthatjuk Nehémiásnak és a többinek az imádságában is, és így kérni bocsánatot a mi népünk számára is, és így imádkozni azért, hogy hadd láthassák meg, hadd ismerhessék föl a te szeretetedet és kegyelmedet azok is, akik még nem akarnak rólad tudni. Urunk, segíts, hogy örömhírmondók lehessünk ebben a nagyon csüggett, nagyon zűrzavaros világban. Segíts nekünk, hogy ne ragadhasson magával bennünket az a reménytelenség, az a fásultság, ami tapasztalható körülöttünk, hogy tényleg ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe, hanem rád, Jézus Krisztus keresztjére tekintve, újra és újra felemelve a fejünket, s őt látva magunk előtt, neki tudjunk engedelmeskedni, mert ő képessé tud tenni bennünket a jó cselekvésére, tud nekünk újra és újra erőt, békességet adni, s ő tudja szent lelke által a kitartást bennünk munkálni. Áldj meg, kérünk így bennünket, Jézus Krisztusért. Áldj meg, kérünk a betegeket, s hadd imádkozzunk hozzád a szomorú szívűekért. Hadd imádkozzunk hozzád azokért, akiknek most sír a lelkük, hogy ott a könnyek között is hadd láthassanak téged, Úr Jézus Krisztus, aki mindnyájunkért adtad az életedet ott a kereszten, és aki őket is szeretettel öleled magadhoz. Hadd találhassanak nálad vigaszt, erőt a továbbinduláshoz. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész népünkért, városunkért, hogy hadd érthessék meg, hallhassák meg a te hívó, kereső szavadat, vehessék észre a jeleket, hogy tudjunk mi ebben segítségükre lenni. Így könyörülj meg mindnyájunkon, kérünk. Ámen. Együtt imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztus oldalán. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy gyülekezeti alkalmaink most már egészen nyári rendszerint alakulnak, ami azt jelenti, hogy most még ugyan szerdán tartunk nyugdíjas délelőttöt, de ez lesz most az utolsó, aztán ott is nyári szünet következik, és a csütörtöki bibliaóránkat tartjuk meg, tehát ez lesz hétközben az az állandó alkalom, amelyet nyáron fölkereshetünk. Tehát csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, vasárnap természetesen a szokott időben Isten tisztelet lesz, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Fölhívom a testvérek figyelmét arra is, hogy most vasárnap, tehát mármint, hogy ránk következő vasárnap, Isten tisztelet után imaórát is tartunk, tehát készüljünk így az Isten tiszteletre, illetve a délelőtre. Amit elmondtam, abból az is következik, hogy a keresztkérdések kurzusnak is a végéhez értünk. Az elmúlt hétfőn volt a ráadás est, amikor kicsit kötetlenebb formában beszélgetve voltunk együtt. Isten iránti hálával mondom azt, hogy valóban, ahogyan a hírlevélben is leírtam, tapasztalhattuk az ő szent lelke munkáját, az ő jelenlétét nagyon sokféle formában, és én nagyon remélem, hogy majd azok, akik ezen a kurzuson részt vettek, egyszer ők maguk is esetleg bizonyságot tesznek erről, elmondják, hogy ők mit kaptak Istentől ez alatt az idő alatt. Szeretném azt is hirdetni, hogy ősszel újabb kurzust tartunk, hogyha Isten is éltet bennünket, és megengedi nekünk. Tehát már most lehet azon gondolkozni, hogy ki az, akár a testvérek közül, aki úgy gondolja, hogy jó lenne egy kicsit ilyen rendszerezettebb formában is látni azt, hogy mit is jelent valóban Jézus Krisztus követése. akkor szeretettel várjuk ezeket a testvéreket is, illetve azon gondolkozni, hogy kik azok a környezetünkben, szomszédok, barátok, munkatársak, ismerősök között, akiknél esetleg már némi kis érdeklődést tapasztaltunk, látunk, akit esetleg megszólíthatunk, és felajánlhatjuk ezt egy lehetőségként, hogy részt vehetnek ezen a kurzuson, és akkor tényleg átfogó képet kaphatnak arról, hogy mi is a kereszténység, és reménység szerint az Isten szent lelke munkája nyomán aztán meg is tapasztalhatják a saját életükben is. Tehát kérem ebben a testvérek segítségét, hogy egy picit járjunk, eljünk így a nyári hónapokban, hogy gondoljunk erre is, és imádságainkban is gondoljunk a következő kurzusunkra is. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy egy rövid időre maradjanak még itt Isten tisztelet után. Szeretnék köszönetet mondani azokért a munkákért, amelyeket itt az elmúlt napokban végeztek bizonyos testvéreink, és felajánljuk a lehetőséget, hogy szabad megtekinteni, hogy hol tartunk a lépcsőház építésével. A gyülekezetünkből testvérek munkálkodtak most itt azon, hogy a tető az elkészülhessen. A fűnyírást és minden egyéb munkát, lent a gyülekezeti teremben végzett munkát is hálásan köszönünk, és Isten áldja meg gazdagon ezeknek a testvéreknek az életét. Egyházmegyénknek, az Észak-Pesti Egyházmegyének megjelent egy kiadványa, most már ebből két szám is, ez új kiadvány tulajdonképpen, jelzi az is, hogy még csak kettő jelent meg. Az Egyházmegye gyülekezeteiről kíván áttekintést adni, illetve hát egy, inkább úgy mondanám, hogy egy pici betekintést az Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek életébe. Ebből mi is kaptunk valamennyit, hátul az iratterjesztésben megtalálhatjuk. Most egyelőre úgy, hogy szabad elvinni, olvassuk el, de most még azt kérném, hogy hozzuk vissza, hogy mások is elolvashassák, mert annyi nincsen, hogy mindenkinek a kezébe adhassuk. Tehát ez ilyen kölcsön könyvformájában, hogy vigyük haza, olvassuk el, és utána kérjük szépen, hogy hozzák vissza a testvérek, és oda az iratterjesztés asztalára helyezzék el ezt a kiadványt. Kaptunk meghívást a Balaton Szászói konferencia telepre is, ahol évfordulót is ünnepelnek majd, illetve értelmiségi konferencia is lesz. Elhelyeztük a plakátot ott hátul, és kisebb kis prospektusok is vannak, korlátozott számban, azokat szabad elvinni. Tehát minden tudnivalót ott a plakáton is megtalálunk. Végül pedig még az adakozás lehetőségét említem, gondoljunk Jézus Krisztus jó tűteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 472. dicséretünket keressük, meg is a 3., 4., 5. verszakait énekeljük. 472. dicséretünknek 3., 4. és 5. verszakait énekeljük. Az 5. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon neked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!